Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 140-es számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 140-es számú énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek.
Ó, Atya,
Éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiunkkal. Testvérek, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, az életem nincs rejtve előtted. Méltatlan vagyok kegyelmedre, sokszor és sokféleképpen vétkeztem, szóval és cselekedettel. Téríts meg szereteteddel, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
És régy hatalmadba. Munkáld bennem a hozzád való ragaszkodást. Hadd akarjak neved dicsőségére, és ne kárára munkálkodni. Hogy mások is megismerhessenek téged fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most fennállva hallgassuk meg testvérek Advent első vasárnapjára Isten igényét. A Máté evangéliumából olvasom a 21. fejezettől, az 1-től a 9. versét. Tehát a Máté evangéliumát olvasom 21-től kezdve. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek. Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád. Szelíden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, Ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amen. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 146-os számú énekünket. 146-os éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, advent első vasárnapjára, ige hirdetése alapigéül kijelölt, azt az igét, amelyet megírva Ézsaiás könyvében találjuk, annak 55. fejezetében a 6. verstől a 11. következőképpen. Isten igény tehát Ézsaiás könyvéből olvasom az 55. fejezet 6. versétől. Így szól Isten igéje. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utaim a te utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amen. Ez Isten igéje. Tessék. Kedves testvéreim, valóban micsoda különbség van az ember gondolatai és az Isten gondolatai, az ember útjai és az Isten útjai között. És azt látjuk magunk körül, hogy az ember maximum leszokási módszereket tud kitalálni, és azokon a leszokási módszereken tovább haladni, míg az Isten pedig szabadítást ad. És olyan jó nekünk tudni ezt, hogy az Isten szabadító Isten, és akiket ő megszabadít, azok valósággal szabadok. Az ember kitalál módszereket, alátámasztja tudományosan és logikusan, lehet is rajta járni, de az Isten adja a szabadítást. Régi emlékem ez, amikor egy autóban utaztam egyszer, és egy módszert hallgattam a rádióban, amikor egy pszichológus elmondta, hogy amikor hozzáfordult valaki azzal, hogy kényszer káromkodásai vannak, akkor azt mondta neki, hogy mindig, amikor ez a káromkodási kényszer előjön rajta, akkor ne mondja ki a káromkodást, hanem szaladjon oda a WC-hez, káromkodjon bele és húzza le. És azt mondja ebben a riportban ez a pszichológus, hogy egy darabig csinálta ezt az ember, és utána kinevette magát, hogy milyen balga vagyok én, hogy odaszaladok, és belekáromkodok a WC-be, és lehúzom, és aztán elhagyta a káromkodást. Valóban ezek módszerek lehetnek. Emberi módszerek, emberi gondolkodás, emberi logika, ezen lehet is haladni, de az Isten adja a szabadítást. Egy másik történet, amikor hasonló problémával jelezte valaki egy csendes héten, hogy kényszer káromkodásai voltak, minden második szavában az Isten káromolta, de amikor az Isten megújította a gondolkodását, amikor kicserélte a szívét, amikor az értelme, érzelme és akarata az Isten kezében volt, így elmúlt az életéből a káromkodás. Nem kellett neki leszoknia róla, hanem az Isten a szabadítását adta. És de sokan vagyunk itt, akiktől az Isten így vett el bűnöket, így szabadította meg azokból a kényszerekből, amikben volt, és kinek az alkohol, kinek a cigaretta, kinek a káromkodás, kinek kényszer cselekvések, gondolatok, vagy ki tudja, mi volt az életében. Az Isten, a szabadító Isten. Ő, ha valakit megszabadít, az valósággal szabad lesz. Az már utána nem lesz hozzá kötve. Azt a képet szoktam magam elé idézni és tovább is adni, hogy ahhoz hasonlít a leszokás, mint amikor valaki megszökik a börtönéből. Szabad? Hát igen. Nincs bezárva a börtönébe. De egyébként a nyomozók meg a rendőrök nyugodtak, mert tudják, hogy majd valahol, valamikor újra föl fog tűnni. És majd akkor nyakon csípik újra. És újra visszaviszik a börtönbe. Ez, amikor az ember leszokik valamiről, amikor a saját módszerével, a saját útjával próbálkozik. Az igazi szabadítás az, amikor a börtönparancsnok ráüti a pecsétet, hogy szabad, és elhagyhatja a börtönt. És akkor már nem keresi senki sem, hogy mikor csípheti nyakon, mert szabadsága van. Tehát ez a különbség aközött, hogy az ember valamilyen módszer kidolgoz és próbál szabadítást elhozni az életében, szabadságot hozni az életébe, és ez az, amikor az Isten ad szabadságot. Amikor valósággal szabad lesz az ember. Milyen messze vannak az ember útjai az Isten útjaitól, mint amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az ember útja és az Isten útja. De az Isten gondolata és az ember gondolata is ilyen messze vannak. Egy közeli ismerősöm beszélt egyszer hozzám, egy asztalnál ültünk, és rettenetesen logikusan megfogalmazta, hogy miért nincs Isten. És úgy gondolta, hogy ha ezt elmondja nekem, akkor én is azt mondom, hogy jó, jaj, de jó, hogy mondod, eddig nem is gondoltam rá, és akkor én is azt mondom, hogy most már nincs Isten. Ő azt gondolta, hogy az ő gondolatai azok nagyon logikusak, és nagyon gömbölyek, nagyon kerekek. Mert ő azt hitte, hogy az ő gondolatai, meg az Isten gondolatai azok ott párhuzamosan lehetnek valahol. Az Isten gondolatai olyan messze vannak a te gondolatodtól, kedves ismerősöm, meg az én gondolataimtól is, mint az ég a földtől. Azért, mert azt logikusnak, racionálisnak gondolod, az még attól függetlenül nem állja meg a helyét az Isten országában. Mert az Isten gondolatai olyan messze vannak az ember gondolataitól, mint az ég a földtől. Isten azt mondja, az én gondolataim magasabban vannak a ti gondolataitoknál, más síkban, más dimenzióban, más alapon és más hatással. És éppen ezért fontos, amit ebben az igében az Izsaiás könyvének 55. fejezetében tesz elénk az Isten igéje most itt Advent első vasárnapján, felszólít bennünket az Isten, hogy keressétek az Urat, és hívjátok segítségül őt. Advent első vasárnapján, amikor egy új nap a kezdete van, az egyházi esztendő ekkor kezdődik, újra készülünk karácsonyra, Jézus Krisztus Úrunk születésének ünnepére, újra át akarjuk élni azt, hogy mit adott az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, mit adott a mi életünkbe, mit adott lehetőségképpen, és újra minden évben átélhetjük azt, hogy az Isten elkészítette az utat az ember számára, hogy mindaz, amit tönkretett a bűnével, semmissé váljon, szabaddá legyen tőle, és újra az Istenhez találjon. Az Úr szeretné a lelkünkre helyezni, hogy keresétek az Urat, ami megtalálható. Mert sokan úgy gondolják, hogy körülöttük forog a világ, és amikor nekik úgy tetszik, majd akkor foglalkoznak az Úr kérdésével. Úgy gondolják, hogy majd ők szabhatják meg az időket. Az Isten szabja meg az ember idejét. A Szentírás arról beszél, hogy van ideje a sírásnak, meg van ideje az örvendezésnek. Mindennek van ideje, megszabott ideje, és az Isten szabja meg az életünk idejét is. Isten kezében van az életünk ideje. Nem tudjuk, hogy meddig tart. Múlt héten temetés volt, a földműves család itt ül közöttünk, eltemettünk egy fiatal embert. Az élete ideje 58 év volt. Nem más szabta meg, hanem az Isten szabta meg ezt az időt. Az ő kezében van az idő. Sokan azt gondolják, hogy ők dönthetnek, hogy mikor, mit csinálnak. Ők úgy gondolják, hogy ők szabhatják meg az idejét annak, hogy majd mikor foglalkozunk az Úr igéjével, az Úr dolgaival. És nem számolnak azzal, hogy most megtalálható az Isten, most lehet az Isten igéjét keresni, de lesz majd idő, amikor nem található meg az Isten igéje. Amikor majd nem található meg az Úr. A Szentírás beszél olyan időkről, amikor az emberek szomjazzák az Isten igéjét, de az Úr nem szól. Jeremiás könyvében olvassuk azt, hogy Júda fiai sírva keresik az Isten, de nem találják meg. Most tessenek elgondolni, hogy sírva keresik az Isten igéjét, mert tudják, hogy rettenetesen szükség van rá, és hogyha nem találják meg, akkor az életüket nem találják meg, és nem találják. Hiába keresik. Ámosz könyvében olvassuk azt, hogy nem a kenyérre éheznek majd az emberek, meg nem a vízre szomjúhoznak majd az emberek, hanem az Isten igéjére. De bolyongolnak a földön, és nem találják az Úr igéjét. Megbecsülötte az Isten igéjét, amikor kezedbe veszed a Szentírást, amikor a Bibliaolvasó útmutatót kinyitod, vagy megbecsülöd az Úr igéjét, amikor az Isten tiszteleti közösségben, vagy itt, vagy bibliórai közösségben kinyitjuk a Szentírást, és közösen gondolkodunk, elmélkedünk róla. Keressük az életünkre, miképpen hat az Isten igéje. Megbecsülöd az Úr igéjét, az Úr beszédét. nagyon súlyos gondolatok ezek, amiket most ide tesz elénk az Isten advent első vasárnapján. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Mert lesz idő, amikor majd nem fogjátok megtalálni. Rettenetes lehet az, amikor nem kenyérre szomja, nem kenyérre éhezik az ember, és nem vízre szomjazik. Amikor nem a testi szükséglet éget, hanem valami olyasmi, amit nem lehet a spájzból megelégíteni, amit nem lehet a pénztárcából megelégíteni, hanem valami más kellene. De nincs. És nem található. És nem mehetek oda. Rettenetes. Rettenetes az éhezés is, amikor nincs kenyere az embernek, vagy nincs vize. De sokkal rettenetesebb az, amikor egy olyasmit kell kielégíteni, mert nem tudom a forrását megtalálni. Mert hogyha nincs kenyér, hát akkor kimegyünk, aztán eszünk valami zöldet odakintről. Mesélték hadifoglyok, hogy lucernából főztek levest maguknak, meg mesélték azt, hogy ami az úton volt, azt mind megették, lelegelték, mint a barna, de nem haltak éhen, meg ittak a tehén lábnyomából vizet. Nem tennénk meg most. Akkor muszáj volt nekik megtenni. De meg tudták tenni, és azt mondja az Isten igény, lesz olyan, amikor majd nem tud azt a belső lelki éjséget kielégíteni, mert nem találod az Urat. Rettenetes lehet. Olyan megdöbbentő, hogy ma is százak adják életüket az Isten igényéért, azért, hogy olvashassák, azért, hogy közelébe lehessenek, azért, hogy hirdethessék, és mi pedig, akik kézbe vehetjük, meg olvashatjuk, meg közösségben lehetünk fölötte, azok pedig semmibe vesszük, nem figyelünk rá. A feleségem mutatta egyik újság, keresztény újságot, hogy nézd, mi van benne, rettenetes dolgokat írnak. Az egyik része az, hogy beszámolnak arról, hogy Indiában hinduk hogy öltek meg egy lelkész családot, megégették őket az autójukban. Vasdorongokkal verték az autót, és fölgyújtották. Megégett a család gyerekekkel együtt. Egy fiatal ápolónőt meg bezártak a házba, rágyújtották a házat, és élvezték, hogy visítozva hal meg, ég meg. De nem tagadták meg a Krisztust, az Isten igéjét. Megtagadhatták volna, semmi bajuk nem lett volna akkor. De nem, ők tudták, hogy nekik ez az élet. És az ő életük, az ő bizonyságtételük sokak számára lesz majd életet adó. Akik szomjúhozzák az Isten igéjét, bizonyság lesz számukra. És a másik véglet, meg itt Európában, a keresztény Európában, ahol bérmálkozni, áldozni, meg konfirmálni viszik a gyerekeket az emberek, Belgiumban történt ez. Egy tanárnő egy gyereket elkísért az öngyilkosságig, mert a gyereknek családi konfliktusai voltak. És úgy gondolták, hogy ebben a rettenetesen szabad világban szabad az embernek megölni magát, és a gyereket a tanárnője elkísért az öngyilkosságig. Rettenet. Nincs eszköze. Nem tud mit mondani neki. Nem tudja kisegíteni abból a helyzetből. A tanár, a pedagógus. Hát ez az, amikor az Isten igéjét elhagyják az emberek, amikor már az élet igéje nem fontos, akkor majd jön a ráció, a logika. Hát persze, meg akar halni, akkor majd én segítek neki, hogy meghaljon. Az, hogy az életet az Isten adja, az életünk ideje az Isten kezében van, ez persze nem ismerős számára, nem fontos. És amikor megkritizálja egy tanárnő, amikor azt mondja egy Magyarországról ott dolgozó tanárnő, hogy hát ez azért nem normális, akkor ki akarják rúgni az iskolából. Persze mondja, hogy szünetben oda mentek hozzá, hogy egyet értek veled. De nyilvánosan nem meri mondani senki. Rettenetes, hogy hová fajul a világ, megbecsüljük-e az Isten igéjét, ott lehet-e a szívünkben az Isten igéje, és megbecsüljük-e azt, hogy kézbe vehetjük, meg hogy leülhetünk együtt a Szentírás tanulmányozni. Megbecsülöd-e az Isten igéjét? Keresd, hív segítségül. Ez arról szól, hogy szüntelenül imádkozzál, szüntelenül keresd az Urat, szüntelenül legyen a szívedben a vágy, hogy megismerd az Istent, hogy éld az igét, hogy éld azt, amit az Isten elébe helyezett az ő igéjén keresztül. Mert számodra és azok számára is, akiknek te el tudod majd mondani, a kegyelem forrása lehet. Az Isten kegyelmének forrása az ő igéje. az ő szent igéje, ami kijött az ő szájából, ahogy ebben az igében is olvassuk. Az ő szent igéje a kegyelem forrása, és itt minden adventben, minden kezdetben ezzel szembesít az Úr, hogy ő kész megbocsátani. Ő kész van arra, hogy bocsánatát adja. Minden adventben, amikor a fiának születésére emlékezünk, ott van ebben az ünnepben, erre az ünnepre való készülésben, hogy Isten kész arra, hogy mindent megtegyen érted. Azért, hogy neked bűneid bocsánata legyen. Azért, hogy neked üdvösséged legyen. Hogy neked szabadságod legyen. Az Isten kész. Kitárt karról vár, szoktuk mondani az Isten. Az Isten kész. Kész vagy-e te is arra, hogy indulj felé, kész vagy arra, hogy találkozzál az Isten, ezzel az Istennel. Térd meg, mert ő kész megbocsátani. A megtérésnek a következménye, megtérésnek a következménye pedig az örök élet. És olyan jó látni azt, hogy az Isten azt mondja most itt az 55. fejezetben, sokszor úgy fogalmazzuk, hogy a megtérés az az, hogy indul az, megy, halad az ember az útján, és aztán megfordul 180 fokkal, és aztán más irányban halad, ellenkező irányban, visszafelé az Isten felé. Ebben az igében sarkosabban fogalmaz az Isten igéje, és azt mondja, hogy ne csak arra gondolja, hogy megfordul 180 fokon, hanem vésődjön bele a szívedbe, hogy azt az utat el kell hagynod. Lehet a 180 fokos fordulat is az út elhagyása. De nehogy valakiben az a gondolat maradjon, a 180 fokos fordulat az ugyanazon az úton maradást jelenti. Azt mondja az ige, hagyja el az útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Hagyd el az utadat. Ne tartsál közösséget a régi életeddel, hanem engedd, hogy az Isten új utat adjon. Mert az ő útjai és az ő gondolatai nagyon messze vannak az emberi utaktól és emberi gondolatoktól. És ő szeretne erre az útra, erre a gondolatra fölvinni téged. Isten szeretné megújítani az életedet megtéréseden keresztül. Hagyja el a bűnös az útját, és keresse az Istenhez való közeledést. Elhagyja tehát az útját, és ez azt jelenti, hogy nem tart közösséget azzal, ami addig volt. Vagy Pál apostol mondta, kár és szemét. Lehet, hogy sok emberileg értékes dolog, momentum lehetett az életedben. De az Isten azt mondja, hogy hagyd el, ítéld kárnak és szemétnek, és indulj az új úton. A megtérés csodája az, hogy az Isten ajándéka ez. Nem tőlem van. Nem én művelem ki. Nem én csiszolom az életemet, nem én javítom az életemet, hanem az Isten ad egy új életet, egy vadonatúj életet. És nem is akárhogyan, hanem az ő igéje által. Olyan megdöbbentő tudni azt, hogy az Isten az ő igéjét használja fel erre, és semmi mást. Nem Isten tiszteleti közösséget, nem az ige hirdetést magát, mint retorikát, hanem az ő szavát használja föl, amely benne lehet az ige hirdetésben is, de benne lehet egy bizonyságtételben, egy kedélyes beszélgetésben. Benne lehet az útmutatóban, vagy a Szentírásban, amikor olvassa az ember. Ő az igéjét használja föl arra, hogy az ember életét megváltoztassa. Az ember életét meg tudja változtatni az Istennek az igéjét. Szomorú volt, amikor egyszer valaki azt mondta nekem, hogy nem szabad használni azt, hogy az Isten igéje mondja. Vagy azt, hogy a Szentírás mondja, vagy azt, hogy ez az igének az üzenete. Mert hogy az ige nem üzen, az Isten beszéde, vagy az Isten igéje nem beszél. És mondtam neki, hogy de, beszél. Hát Isten igéje élő és ható. Nehogy azt gondold már, hogy majd te forgatod Istennek a szavát, hogy majd az lesz Isten szava, amit majd te megfogalmazol. Az Isten szava nem is tudod, hogy hogyan működik. Egy-egy ige, amikor elér az ember szívéhez, és ott elkezdi végezni a munkáját, olyan jó és csodálatos az a kép, amit az Isten elénk ad. Azt mondja, hogy olyan, mint az eső, ami lehull a földre. Nem tér vissza hozzá, nem esik vissza az eső a felhőbe, hanem leesik a földre, a földet megtermékenyíti, a magok elkezdenek csirázni, és szárba szökkennek, és termést hoznak, gyümölcsöt hoznak. Ilyen az én igém, hogy elindul, és célba ér, és elvégzi a munkáját. Lehet, hogy nem logikus, de biblikus, hogy az Isten igéje beszél, az Isten igéjének üzenete van, és a Szentírás megmondja, Olyan jó látni tehát, hogy az Isten igéje élő és ható, és eljut a legbelsőbb részekig, a legsötétebb zúrkat is föltárja, a legelrejtettebb részeket is fölhasítja, hogy világossá legyen, mi a szívnek a gondolata. Elindul az Úrtól, és nem tér hozzá vissza üresen, hanem elvégzi a munkáját, amiért küldött. Ébreszteni küldetett Isten igéje most feléd. Megtérésre, hívásra küldetett az Isten igéje most feléd, vagy megigazítást, a szolgálatra, indításra, buzdításra. Hagyd el az útadat, hagyd el a gondolataidat, és engedd, hogy Isten igéje végezze benned a munkáját, mert az nem tér vissza úgy, hogy ne végezné el az benned. Amilyen magasak az Úr gondolatai, és amilyen magasak az Úr útai, olyan messze van az emberétől, mint az ég a földtől. De olyan jó tudni megint a Szentírásból, hogy az együgyű is megértheti. Még én is, meg te is. Megértheted az Isten igéjét, mert az nem ráció és nem logika, hanem az a titok, amit az Isten ebben az igében is elrejtett. Keresd az Urat, amíg megtalálható, hívd segítségül a nyomorúság idején, és hogyha hívod, ha keresed, akkor elérkezhet a szívedbe az Isten igéje, mely megigazít. Bármilyen együgyű vagy, bármilyen érthetetlen számodra az Isten országa. És Advent első vasárnapján erre indít bennünket az Isten igéje, és ezen szeretne végigvinni bennünket a negyedik vasárnapig, aztán majd karácsony ünnepére is, hogy aztán eljussunk húsvéthoz, a kereszthalál és feltámadásig, amikor Jézus Krisztus életpályáját együtt látjuk. Hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát elküldte, halálra adta, ami bűneink bocsánatára, váltságunkra, hogy szabadságunk legyen benne. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki által mondhatjuk mi azt, hogy Abbá, Atyánk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban szólíthatunk meg téged, Urunk. Add meg a szívünknek ezt a vágyát, hogy kereshessünk téged, hogy hívjunk segítségül téged, hogy legyen az egész életünk szüntelen imádság, hozzád való vágyódás, benned való feloldódás. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindent megadsz, ami az életünkhöz szükséges. Köszönjük, hogy testileg is megelégítesz bennünket. De köszönjük, Urunk, hogy a lelki éhségünk is benned csillapulhat. Így áld meg bennünket, Urunk, hogy amíg megtalálható vagy addig, keressük a Te igédet, hívjuk segítségül a Te nevedet. Hálás a szívem, Uram, hogy Te teljessé tudod tenni az emberi életet, és Te tudod elhozni a Szentlélek gyümölcsét életünkbe, a szeretetet, a hűséget, a jóságot, a hosszú tűrést. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk előtted, akkor is, amikor fölműves család itt van közöttünk, és most Lászlóra emlékezünk, aki elment már közülünk, eltemettük az elmúlt héten. Te adj békességet a gyászoló családnak. Add meg az édesanyja békességét, a feleség békességét, a gyermekek békességét, és a rokonság békességét is, Urunk, hisz tudjuk, Te nálad a helyedünk az. Köszönjük, hogy itt lehetünk együtt Te előtted, tőled várva a megoldást, hisz Te vagy életünk megoldása, Urunk. Itt Advent elején, amikor vágyakozzuk a veled való közösséget, elégíts meg bennünket, Urunk, a benned való egységgel, közösséggel. Köszönjük, hogy így oldódhatnak meg életünk problémái, így állhatunk meg előtted házasságunkban, gyermeknevelésünkben. Bármilyen kísértés is jön ebben a világban, bármilyen csapdát is állít az ördög, tudjuk, hogy veled, a te kezedet fogva végigjárhatjuk azt az utat, amit földi életünkben nekünk adtál. De hálás a szívem, Uram, azért is, hogy a mennyei hont is elkészítetted számunkra. Köszönjük, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban számunkra is van hely. Add meg, hogy el tudjuk ezt fogadni te tőled. Add meg, hogy ezt a helyet már itt földi létünkben magunkénak tudjuk. A te érdemedért, fiad érdeméért, te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. A mai istentiszteletünk után, most másodszor hirdetem, lesz közgyűlésünk, amely intézmény alapításáról való döntéshozatal. Kérem a testvéreket, hogy az istentisztelet után ne menjenek haza, hanem megnyitjuk a közgyűlésünket. Hirdetem a testvéreknek, hogy csütörtökön bibliaóránk 17 óra 30-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ide a templomunkba. Szombaton pedig adventi családi ötletbőrzénkre hívunk mindenkit. 3 órakor kezdődik, és ki lehet cserélni a gondolatokat, ki hogyan készül adventben, díszítésekkel, ajándékokkal és karácsonyra hogyan készülünk. Egymással való beszélgetés lehetősége. Filmet nézhetünk, illetve zenét hallgathatunk, amellett, hogy az asztaloknál kézműves foglalkozások is lesznek. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, mint hogy majd december 18-án az adventi csendes napunkra is, amely 10 órakor kezdődik majd, szintén szombaton. Hirdetem a testvéreknek, hogy a közösségi szenvedélybeteggondozó szolgálatunkat kereshetik a testvérek, itt vannak a munkatársaink, és a Kék Kereszt csoport vezetői is, Laskai, Né Marika és Gyuri, itt vannak, akik ilyen problémával küzdködnek, bátran keressék őket, segítséget kaphatnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy Biatorbányon férfi hét kezdődik a mai napon. Hordozzuk őket imádságban, hordozzuk őket szeretetben, hogy Isten igéje megnyílhasson, és azok, akik ott vannak, találkozhassanak azzal az igével, amely élő és ható, amely nem tér vissza úgy, hogy el ne végezni a munkáját az emberekben. Az imádság listánk itt szerepel, akik kérték, hogy hordozzuk imádságban. Kérem a testvéreket, hogy amikor elővesszük a hét folyamán, akkor valóban legyen az imádságunk között. Ezeknek a testvéreknek a neve, hisz valami miatt kérték, hogy az Úr előtt hordozzuk a nevüket. És így teszem a testvérek imádsága szeretetébe a földműves családot is, akik gyászolnak, hisz elmúlt héten temettük el László testvérünket, aki 58 évet élt. Az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe, és az Úr pedig emlékeztessen bennünket arra, hogy ideig való szállásunk van itt. Az örökké való szállás az ő országában lesz majd. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 139-es számú énekünk eléneklésével. A 139-es számú ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt.
Imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked a mai napra elkészített üzenetedet, igédet, szabadat. Hálát adunk neked egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, hogy királyunk érkezik, aki igaz és diadalmas. Hálát adunk neked, Uram, azért, hogy így elcsendesedhetünk előtted is. Köszönjük neked, hogy elébe tehetjük országunkat, vezetőit, annak minden egyes emberét. Hálát adunk neked azért, hogy ha kezedbe tehetjük egyházunkat, annak vezetőit, a gyülekezetünket, annak vezetőit. Köszönjük, Uram, hogy a te oltalmadban élhetnek, és köszönjük neked azt, hogy te igazgatod őket. Hálát adunk neked, Uram, a betegekért, özvegyekért, árvákért. Köszönjük neked, Uram, hogy te vagy az oltalmuk. De köszönjük neked, Uram, hogy te vagy a munkanélküliekkel, te töltöd be a szükségeiket. És Uram, hadd emlékezzünk Földműves Lászlóra. Köszönjük neked, Uram, az életét. Köszönjük neked őt is. Kérlek, Uram, hogy te légy a családtal a gyászóban. Ezt az űrt te töltsd be. Így kérlek, Uram, valamennyi családjáért is egyen-egyenként. Segíts, hogy úgy éljük napjainkat, hogy rámutató legyen. Köszönjük neked, Uram, hogy te szólsz hozzánk, hogy hívsz a beled való közösségbe. Köszönjük neked, hogy te megáldozz bennünket, megerősítesz és megtartasz. Amen.
Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Egy énekverset énekeljünk, és aztán a közgyűlésünket megkezdjük. Tehát 139-es énekünk második versét énekeljük.